Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Ez a hét az uniós csúcs jegyében telik, a tét egyszerű, háború vagy béke, közölte Orbán Viktor a Facebook oldalán. Európa óriási lehetőség kapujában áll, mert az orosz-ukrán háborút, amit mi európaiak nem tudtunk lezárni 4 év alatt, az amerikaiak hamarosan lezárhatják, írta a miniszterelnök, hozzátéve nincs más dolgunk, mint hogy támogassuk őket. De nem erre mutatnak az előjelek, fogalmazott a kormányfő. Magyarország ezért nem támogatja a befagyasztott orosz vagyon elkobzását, nem küld sem pénzt, sem fegyvereket Ukrajnába, és nem vesz részt olyan uniós hitelfelvételben, amely a háború céljait szolgálja, tette hozzá. Brüsszel a saját szabályait is nevetségessé téve további 80 ezer milliárd forintot akar elküldeni Ukrajnába, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben, hozzátéve, hogy ez elfogadhatatlan eszkalációs kockázatot jelent, és eképpen teljesen ellentétes a magyar emberek érdekeivel. Kifejtette, a pénzből 46 ezer milliárd forint Ukrajna felfegyverzésére menne, ez a háború meghosszabbításához vezetne. Jelezte ő is, az orosz vagyon befagyasztása, illetve felhasználása egy olyan háborús provokáció, amihez fogható súlyosságú még az elmúlt 2-3 évben nem volt. A lengyel kollégájával fennálló feszültséggel kapcsolatos újságírói kérdése válaszolva pedig Szijjártó Péter hangsúlyozta, Radoszláv Sikorszky háborúpárti, ő pedig békepárti. Az Egyesült Államok 28 pontos béketervéről egyeztetett Berlinben az ukrán és az amerikai delegáció. A tárgyalás nagyjából 2 órán át tartott. A francia AFP hírügynökség korábban úgy értesült, a második kör sem zárult áttöréssel. Az amerikai fél továbbra is azt szeretné, hogy Ukrajna feladja a Donbász feletti ellenőrzést, de ebbe ők továbbra sem hajlandóak beleegyezni. Volodymyr Zelenszky ukrán elnök korábban már nyilatkozott arról, hogy Ukrajna hajlandó lemondani a NATO csatlakozás lehetőségéről, ha biztonsági garanciákat kap az Egyesült Államoktól. Az uniós tagállamok külügyminiszterei újabb szankciókat fogadtak el Oroszországgal szemben. Egyrészt 9 az orosz árnyékflottát támogató szemét és szervezetet vettek fel a szankciós listára, másrészt 12 magánszemét és 2 szervezetet sújtottak korlátozó intézkedésekkel az EU és partnerei ellen irányuló dezinformációs és kibertámadások miatt. Az unió kiterjesztette a Belaruszra vonatkozó szankciók hatályát is. Több mint 100 részvevő indul a héten Magyarországról Brüsszelbe a csütörtöki összeurópai gazdatüntetése, közölt a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetsége. A szervezők várakozása szerint az eseményre minden uniós tagállamból érkeznek résztvevők, összesen csak nem 10 000. A júliusban megjelent bizottsági javaslat alapján a 2028 és 34 közötti uniós költségvetési ciklusban több mint 20%-kal csökkennének az agrártámogatások, és megszűnne a közös agrárpolitika, ezért szervezték meg a tüntetést. Magyarország beperli az Európai Bíróságot, jelentette be az igazságügyi miniszter. Tuzson Bence felidézte, 2020-ban született egy ítélet, amelyben Magyarországot elmarasztalták azért, mert tranzitzónákat tartott fenn a határ mentén, és ott kellett várakozni a beérkező migránsoknak. A per végén olyan mértékű bírságot kapott Magyarország, amely példátlan az EU történetében, 1 millió euró napi bírságot és 200 millió euró általányösszeget. Mivel ez egy jogerős bírósági ítélet, hazánk nem ezt támadja meg, hanem kártérítési pert indít. Az unió működéséről szóló szerződés ugyanis kimondja, hogy amennyiben egy európai intézmény kárt okoz egy tagállamnak, azt a kárt köteles megtéríteni. A politikus hangsúlyozta, valójában nem is jogi ügyről van szó, a döntésnek ideológiai és politikai okai voltak. Orbán Viktor hivatalában fogadta Thomas Bachot, a Nemzetközi Olimpiai Bizottság tiszteletbeli elnökét, tájékoztatta az MTI-t a miniszterelnöki kommunikációs főosztály. A megbeszélésen részt vett Fűries Balázs, a NOB tagja, valamint Gyulai Zsolt, a Magyar Olimpiai Bizottság elnöke is. Megalakult a Magyar Mesterséges Intelligencia Tanács, a testület egyebek mellett figyelemmel kíséri majd a területet érintő technológiai fejlődést és hatósági gyakorlatot, valamint ajánlásokat és szakpolitikai javaslatokat tesz, mondta el Palkovics László mesterséges intelligenciáért felelős kormánybiztos, a tanács elnöke az alakülülés után. Szerdán két rendkívüli ülést is tart az országgyűlés. Az első, a fideszesek által kezdeményezett ülésen napirendre kerül a fővárosi önkormányzat csődjének elkerülését szolgáló hitelnyújtásáról szóló törvényjavaslat, amiről szavazni is fognak a politikusok. Ezt azután nyújtotta be a kormány, hogy Budapest fizetési kötelezettségei után ősztől kezdődően egyre biztosabbá vált, hogy a főváros hamarosan fizetésképtelenné válik. A másik ülés egy ellenzéki képviselők által kezdeményezett, a Szőlő utca ügyről lesz szó. Végül az időjárásról. Nagyobb területen maradhat borult párás az idő a folytatásban is, azonban keleten, délkeleten szakadozottabb lesz a felhőzet, szitálás helyenként előfordulhat, a szél nem élénkül meg. A hőmérséklet a reggeli órákban 1-2, napközben 4-5 fok körül alakul, híreinket hallották.
Mond, tudnál-e még hinni ugyanúgy, ahogy egy kis gyermek? És tudnál-e rajongani karácsonyért? Hiszed-e az ünnep nagy csodája az, hogy az ég és föld királya egy rongyos kis istálóban eljött közénk? Mond, tudnál-e örülni, ahogyan az a néhány pásztor, és napkeletről hoznál-e ékszereket? Vajon elhinné-e szíved, hogy van valahol egy kicsi nyászol, a mennyország éppen akkor odaérkezett? Szívünk érzi csak, hogy valójában mit tett. Hitünk látja csak, hogy Istenből ember lettél. Mondd, tudnál-e még hinni ugyanúgy, ahogy egy kis gyermek? És tudnál-e rajongani karácsonyért? Hiszed-e az ünnep nagy csodája az, hogy az ég és föld királya egy rongyos kis istálóban eljött közénk? Mondd, tudnál-e örülni, ahogyan az a néhány pásztor, és napkeletről hoznál-e ékszereket? Vajon elhinné-e szíved, hogy van valahol egy kicsi nyászol, s a mennyország éppen akkor odaérkezett? Szívünk érzi csak, hogy valójában mit tettél. Hitünk látja csak, hogy Istenből csak, hogy Istenből embert tiéd minden tisztelet, Úr vagy ég és föld felett. Hozom hozzá.
Beszélő könyvek. Irodalom folytatásokban.
Kedves hallgatóink, Szabó Magda a Danaida című írásának 29. részét Kútvölgyi Erzsébet olvassa fel. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkeszti.
Katalin riadtan nézte a stelázsin az illedelmesen kék papírba kötött füzeteket és tankönyveket, amelyekben csupa magasztos események voltak, hősiesség meg lelkesítő példák, és nem merte végig gondolni, hol tanulja a leckéit Klitsch Melinda. Hol írja meg dolgozatait, hol elmélkedik arról, hogy Rozgonyi Piroska életében mit eredményezett Tarlőrinc árulása, aki csalt a lovagi tornán, s ezzel arra kényszerítette szegény lányt, hogy szerelem nélkül házasságra lépjen vele. Melinda mentette meg, kézen fogta, kivitte a folyosóra. A fiú még mindig ott állt, ahol az imént, még mindig fütyült, aztán lassan elindult a folyosón. Mentében mindig lerúgta az udvarra a leseperetlen havat. Szemközt állt meg velük, a korlát túlsó végén, onnan figyelte, mint állnak. Így látta őket, mégse hallgatózott. Tessék megmondani a tanár úrnak, hogy nem tudok szerepelni. Szó sem lehet róla, mondta Melinda. Tegnap is megmondtam neki, de nem akarja tudomásul venni, és iskolába sem mehetek, míg Gézu vissza nem jön. Őrzöm anyukámat. Mit feleljen rá? A lány felnőttebb volt, mint Elek. Majd lesz valaki Elektra. Még vásárolni se tudok elfutni, csak ha Tibor beül hozzánk, és vigyáz a mamára. Nem tett mozdulatot felé, de tudta, a lány most a fiúról beszél, aki ott állt velük szemben. Még jó, hogy hegedűsék olyan jó emberek. Délután megpróbálok elmenni Gézuért. Nekem megmondja az italboltos, hova szökött. Tőlem fél. Azt reméltem, a tanár úr ezt is elintézi. Neki könnyebb ilyen helyekre bemenni, mint nekem. Semmi pátosz. De a gondolat groteszk volt. Elek, aki bemegy az italboltba, kifürkészi Gézu címét, aztán felkeresi és rábeszéli, térjen vissza a szeretőjéhez. Nem volt mindig ilyen, mondta Melinda, megint csak minden érzelmesség nélkül. Csak mióta iszik. És más férfiért nem járt a szegény ennyire a bolondját, csak emiatt a Gézu miatt. Nagyon jó anyám volt mindig. Szeretjük egymást. Csak az utolsó mondatnál lágyult meg a hangja, s futotta el szemét a könny. Nem mondta ki, hogy retteg az életéért, de Katalin megérezte. Megérezte azt is, amit Elek még akkor se tudott egészen felfogni, mikor Melinda már hetek óta náluk élt, hogy Melinda nem szajha, akármit csinált is pici lánykorától. Mikor elköszöntek, Melinda azt mondta, kezi csókolom. El is kísérte, ott lépkedett mellette egy szár ruhájában, mintha tudná, a hideg nem mer hozzáhatolni. Mert más közeg lakója, mint a többiek. Súlyosabb, égetőbb gondjai vannak, semhogy a -5 fokot észrevenni a teste. Katalin már leért a földszintre, s az első udvarban lépegetett, mikor észrevette, hogy szatyrát, edényeit odafenn hagyta. Zavart volt, tanácstalan. Ez a Klitsch nem lehet Elektra. Ez nem mehet iskolába sem, itt nem lehet várni az intézkedéssel, ha százszor is kimegy a rádió vagy valami főpedagógus az előadásra. Eleknek fogalma sincs az életről. Nem volt kedve visszamenni, még egyszer bekopogni, megvárni, míg a lány összekapkodja a lábosait. Tücsök nagyapa azt mondta benne, van otthon elég lábos. Istenem, riadt rá Somos Aranka, ott hagyni, ilyen otthonban, micsoda ötlet, hiszen elvész. Visszaszaladt. Mikor megint felléhegett az ötödikre, és ki akart fordulni a lépcsőház könyökéből a folyosóra, meghallotta Melinda sírását. Nem is sírás volt, inkább piszegés. Megállt. Nem akarta, hogy zavarba hozza, várt, míg elhallgat a hang. Valami csattant. A sírás újra kezdődött. Időbe telt, míg rájött. Melindát veri valaki. Ütés, piszegés, ütés, piszegés. Idegenhez, hallotta a fiú hangját. A tanár úrhoz, Simkó Elekhez, nyavajás. Nem lehetett megmoccannia. Mi nem vagyunk elég jók, mi? A muter étele, minnyájunk étele, neked Simkó kell. Hülye, mondta Melinda, Simkónak pénze van és szeret engem. Mindent elintéz, azt ígérte, az elvonókúrát is, olyasmit, amit ti nem tudtok. Bánom is én Simkót, azt hiszed, szerelmes vagyok belé. Mit gyötörsz? Nincs elég bajom. Nem akarom, hogy anyuka megölje magát. Elfúlt a hangja. Marha. A fiú szava gyöngéd volt. Katalin sose tudta, hogy ilyen gyöngéden is ki lehet ejteni egy durva szót. Várt egy darabig, a lépések elkopogtak, ajtó csattant. Percekig nem mert kilépni a lépcsőházból, hadd nyugodjék meg a lány, és törölje le a könnyeit. A fiú összepofozta, az meg tűrte. Hogy meg nem őrülnek a pedagógusok, míg szembenéznek a gyerekekkel, akikről nem tudnak semmit. Fázni kezdett. Megint végig sétált a folyosón. A fiú nem látszott sem erre, nyilván hazament. Oda lopakodott Klicsék ajtaja elé. Még ott volt a kerek kukucskáló az osztott konyha belső részének ablakán. Belesett rajta, mielőtt ismét kopogni kezd. Látta Melindát, hogy guggol a vacok előtt, elrendez az alvó asszonyon egy gyerekes, sötétkék kabátot. Begyűri két oldalt, hát ha több meleget tart így. Már emelte a kezét, hogy megverje az ablaküveget, mikor megállt a mozdulata. Melinda nem volt egyedül. A fiú is ott állt a papír ajtó résében. A lány arca tűnődő volt, szomorú, ahogy bontani kezdte kinőtt szoknyáját, rossz kis blúzát, hogy odaadhassa magát neki. Katalin úgy ruhant végig a folyosón, hogy azzal se törődött, ha zajt ver. Nem vert. Vastagon állt a hó. Klicsné temetésére is Melinda miatt ment ki. 1945 Somos Aranka halála még nem volt annyira messze. Azt remélte, lesz egy pillanat, amikor szólni tud a gyerekhez. Megmondhatja neki, mással is történt más hasonló tragédia, és az élet, ha nagy gyűrődések után is, valahogy mindig kisimul. Eleket nem szánta. Elek az ő mákutcai beszámolója után is egyre csak az elektráról, meg a próbákról beszélt. Ha ő makacsul visszatért arra, mit látott Klicsék konyhájában a vackon, miféle szánalmas figurát, azt mondta, nem szabad pesszimistának lenni, s azt ismételgette, ha valaki előre bejelenti, öngyilkos lesz, nem követi el. Mikor Katalin erősködött, tegyen lépéseket, dübejött. Azt kérdezte, ugyan miféléket? A gyerek gyanújára, félelmére nem lehet hatósági szemét kiküldeni valakinek a lakására. Itt legfeljebb Melinda erkölcsi hátteréről lehetne szó, de annak a rendezése nem múlik egy héten. A végén kiabált is. Talán bizony idehozza a lányt, itt tartsa, adoptálják, vagy ő menjen el megkeresni Klicsné szeretőjét. Majd meggondolom, mit csináljak, engedett végre, s másnap tanácsot is kért az igazgatójától. Melinda ismét nem volt iskolában. Éppen róla tárgyaltak, mikor az irodásuk közölte, itt van egy fiú, a Klics lány azt üzeni, hogy meghalt az anyja. Elek és az igazgató kalap nélkül rohantak át a Mák utcára. Elek életében először nem hivatkozott a szívére, fellihegett az 5. emeletre. Klicsék lakása tárva nyitva állt, üresen. Melinda a szomszédban volt, hegedűséknél, nem sírt, csak sápat volt, s keze, amelyet megérintett, hideg. Mikor meglátta, kilép be az igazgatóval, elibük ment. Kétségbeejtően felnőtt volt, mintha ő volna túl a 40-en meg a 30-on, és két kisfiú látogatná meg. Klicsné még nem feküdt az udvar kövén, ahova ugrott. Testét betakarták újságpapírral, csak rossz cipője orra kandikált ki a primitív szemfödél alól. Az alatt dobta le magát az emeletről, míg Melinda átment száradó fehér neműjéért hegedűség fűtött lakásába. Katalin délben tudta meg, mi történt. Elek hazatelefonált, ne várja, rendkívüli értekezletük van. Az asszony kavarta az ételt, s egyszerre ott suhogott körülötte az emlék. Somos Aranka, Kadarcs Júlia testvére, Dániel, az első stabil pénz. Értekeznek, elhiszi, nyilván azon töprengenek, mi történjék. Ugyan mit segít azon a lányon az értekezlet? Eloltotta a gázt, belebújt a kabátjába. A szomszédék lakása, ahol Melindát megtalálta, zsúfolásig volt. Fenyőszag, festékszag, valami különös ravatalozó illat csapta meg az orrát, ahogy belépett. Bámulva körbehordta pillantását. Koszorú kötő műhelyben volt, a falon kampókra tüzdelve különféle méretű és jellegű, rútnál rútabb koszorú lógott. Egy kövér asszony éppen tálalt Melindának, három kisgyerek lábatlankodott a tűzhely körül, a helyiség tele volt nőkkel. Legalább hat asszony sürgölődött Melinda körül, aki kislábosból kanalazott valamit, jóformán nem is tudott beszélni vele, annyian hangoskodtak körülötte, s valahogy csupa olyan ember, aki nem nézett Katalinra rokon szemvel. Meg is szégyelte magát, az emlék, amelynek sürgetésére idejött, naívnak bizonyult, nem maradt a Mák utcán csak pár percig. Hegedűsné, a háziasszony, még csak hellyel sem kínálta, mintha jelezni akarná, neki aztán semmi köze a lányhoz. Melinda nem mutatta, hogy méltányolta, vagy akár csak észrevette Katalin jelenlétét. Az asszony kicsit megalázottan lépegetett vissza az utcára. El se fogja mondani a férjének, hogy itt járt. Ugyan minek? Utolsó képe a temetésig az marad a Klics lányról, hogy számtalan asszony között valami piros ételt kanalaz étvágytalanul. Sok-sok idő eltelt, míg megtudta, hogy Melinda emlékezete megjegyezte Suta segítőkészségét, szavait, amelyek jóformán meg se tudtak formálódni, hogy a lány figyelt rá, csak éppen úgy nem tudta, milyen módon közölje vele, amit szeretne, mint az asszony. Mikor a második udvarba ért, egy rohanó férfit látott, akinek pulóver zöldelt lódenkabátja alatt. A férfi sírt, mázolta a könnyeit. Kerekképe volt, kövérkés termete. Ahogy szuszogva átrohant az udvaron, sorra kinyíltak az ajtók. Katalin tudta, kit lát, utána is fordult. Gézu felrohant a lépcsőn, sokáig hallatszott fegyelmezetlen, csúf sírása. Elek rettenetes állapotban került haza. Simkót általában minden váratlan esemény megviselte, most túlkerült reális teherbírása határán, úgy sompolygott haza, mint aki gyilkolt. A tragédia aláhatolt önbizalmának, talált. Elnyúzott volt. Azt mondta, a testület megtanácskozta, mi legyen Klics sorsa. A gyámhatóságtól is kijött egy nő. Melinda a temetésig a szomszédban marad, azoknál a virágkötő hegedűséknél. Aztán nevelő otthonba kerül, onnan jár tovább iskolába. Az adminisztrációs ügyeket az iskola bonyolítja le. A temetési költségeket részint a szülői munkaközösség, részint a Mák utcai ház lakói fedezik. A kövér szomszédasszony már el is kezdett gyűjteni. Ő maga is adott pénzt, az igazgató is. A testület minden tagja. Elek annyira megviselt volt, hogy elfelejtett saját egészségi állapotáról panaszkodni, egyáltalán egy időre elfeledkezett önmagáról. Ült a sötétedő szobában, Katalin teát adott neki, s Elek ugyanazon törte a fejét, amin a bőgő Gézu hegedűség szobájában, míg Melindát csókolgatta, s azt ígérte neki, apja helyett apja lesz, hogy tulajdonképpen mi része is van neki Klicsné halálában, mert valami van. Katalin betöltötte a teát Eleknek. A férfi belehörpölt. Aztán hirtelen letette csészéjét, mint aki nem bírja tovább inni a forró italt. Ez volt házas életük utolsó pillanata, amikor kinyílt valami titkos zár mindkettőjükben. Azt hiszem, az én hanyagságom miatt halt meg, gondolta Elek. Gusztustalan figura volt, nem vettem komolyan, nem is akartam helyet adni neki a gondolataim között. Mondd, hogy azért szeretsz még. Nem mondta ki. Katalin is hallgatott, akinek pedig az járt az eszében, meg kellene vigasztalni Eleket, hiszen nem az övé volt a főszerepeben a szomorú játékban. Hát Gézu, a bőgő Gézu, a pulóveres. Egyikük se szólt semmit. Katalin reflexei csak a teafőzésig voltak éberek, Elek meg szégyelt vigasztalást kérni. Klicsné utolsó útja tarka és ízléstelen volt. Az osztály, a tantestület koszorúi, Elek csokra, a szülői munka közösségé mind jelentéktelenné szintelenedett, Gézu piros papírrózsái és a Mákutcai ház iszonyú küldeménye mellett. Hegedűsné külön ambícióval kötötte utolsó ajándékként azt a szörnyeteget, amelyet elsőnek helyezte Klicsné koporsójára, s amely olyan hatást keltett, mintha az öngyilkos számára már is a föld felett megkezdődött volna az enyészet. Melindát Gézu vezette, aki fuldokolva sírt. Elek is könnyezett. Katalin érezte, mint reszket karja a karjában. A tornatanárnő és az igazgató, akik a testületet képviselték, többet pillantottak részvéttel Elekre, mint Melindára. Elég heterogén társaság gyűlt egybe a végtisztességre. A Mákutcai ház lakói, Melinda osztályának küldöttsége, kiszesek, egy pár anya, mindenki rosszul érezte magát, mert Klicsné temetése nem volt szép temetés, amelyen szelíden meg lehetett hatódni, hanem ugyancsak kínos esemény. A pap is iparkodott a vigasztaló igékkel meg a szertartással, szeretett volna minél hamarabb otthon lenni. A Mákutcai lakóközösség ugyan elég világosan megmagyarázta neki, nyugodtan eltemetheti a boldogultat, nem volt az már épeszű életének utolsó hetében, de akármit magyaráztak is, nem tudtak változtatni a tényen, hogy a kedves halott öngyilkos lett. S volt valami irritáló a nagy darab férfi zokogásában is, aki zsebkendővel nyomogatta a szemét, a koporsót ölelgette, s úgy viselkedett, mint aki nem teljesen józan. Melinda rá se nézett senkire, sem osztálytársai, sem az igazgató suttogására nem felelt. Katalin egyetlen egyszer látta felpillantani, amikor Elek szólt hozzá. Ez hosszú pillanat volt. Hosszabb, mint a reális percek. Gézu felzokogott, kezet rázott Elekkel, akiről nem tudta kicsoda. Melinda lesütötte nedves pilláit. A Mákutcai ház lakói egy tömbben kísérték ki a koporsót. A hegedűs fiú lépdelt leghátul, nem a gyászkocsit nézte, hanem Melindát és Gézut. És nem várta meg, mi Klicsnét elhantolják, mint akinek dolga van, kisietett a temetőből. Gézu beletrombitált óriási zsebkendőjébe, Elek borzongott bélelt kabátjában is. Sötét arcú gyülekezet volt, a lányok idegesek, mindenkin valami bűntudat sötét lett, mintha valamennyi gyászoló azt gondolná, bizony mindnyüknek szerepe van abban, hogy ami történt, megtörtént. Az osztálytársak nem tudtak mit mondani Melindának, mert rendes körülmények között se sokat beszélgettek vele. A tragikus esemény nemhogy közelebb hozta volna őket hozzá, inkább mérföldekre taszította tőlük. Klicsné eddig is titokzatos figura volt, zavaros életű anyjával, a Mákutcával, a hegedűs fiúval, meg a csapossal, azzal, hogy nem akar az ifjúsági szervezet tagja lenni, s még csak magyarázattal sem szolgál miért, néha brilliáns, néha semmit sem érő feleleteivel. A legjobb tanulók, a minta kislányok kísérték el Melinda anyját utolsó útjára, akiknek amúgy se volt fantáziájuk, rá-rá lestek osztálytársukra, nem tudták vigasztalni. A temetés után a kövérasszony, Gézu és Melinda azonnal bementek a sírkő raktár melletti vendéglőbe. Mindenki látta, az igazgató gyorsan másfelé nézett. Volt valami rendelet arról, mikor és kinek kíséretében szabad nyilvános helyet látogatnia egy gimnazista lánynak, de hát Klicsné Melindát aligha kísérhette el az anyja, mert éppen most temették el. Szabálytalan szituáció volt, mint minden, ami ezt a temetést övezte. Mihelyt Melinda eltűnt, az osztályküldöttség hangosabban kezdett el beszélni. Lassanként fel is vidámodott. A két világ, a Mák utca és az iskola ketté vált. Ettől mindkét fél képviselői megkönnyebbültek. Az igazgató még azt a megjegyzést is megkockáztatta, hogy felderítse Simkót, mit lehet tudni, mire volt jó, ami történt, így, hogy jobban belelát ennek a kislánynak a magánéletébe, úgy találja, talán nem lesz kárára, ha kikerül a hegedűség meg szegény anyja köréből. Talán így a legjobb. Elek sóhajtott. Arra gondolt, ha nem készül annyira az Elektrára, s tüstént valami hatósági szemét szabadít Klicsnére, vagy bármilyen abszurd gondolat is visszahívja azt a Gézut, ma nincs ez a temetés. Katalin meg elmosolyodott, az igazgató megütődve nézett rá. Milyen egyszerű, gondolta Katalin, milyen egyszerű, igazán. Mindennek van valami vigasztaló magyarázata, talán így a legjobb. Vajon jó, hogy anyám megölte magát? Jó, hogy Dániel meghalt, hogy én Pestre kerültem, hogy Sándor elhagyott? Jó? Jó?
Szabó Magda a Danaida című írásának 29. részét Kútvölgyi Erzsébet előadásában hallották. A műsort Somosvári Eszter Anna szerkesztette. Most elhangzott műsorunkat kedden december 16-án 0 óra 5 perctől megismételjük.
A lélek útjain.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a szerkesztő Tikovics Ernő nevében is, a mikrofonnál Berec Renáta. Mai műsorunk első részében Pam Gilbert Antal, Miskolc vasgyári plébános, teológiai tanár osztja meg gondolatait a szűk útról.
A hitből fakadó gyógyulásról elmélkedve továbbra is, ma a Máté evangéliumának a 7. fejezetéből a 13. verssel kezdődő egyszerű képből szeretnék kiindulni. Ez a jól ismert kép, azon képek között, amelyeket Jézus használ, a következő. A szűk kapun át menjetek be, mert széles a kapu és tágas az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik bemennek rajta. És milyen szűk a kapu és szoros az út, amely az életre visz, és milyen kevesen vannak, akik megtalálják. Most mielőtt még erre az egyszerű és jól ismert képre rátérnénk, Előtte egy általánosságban érdemes egy kicsit megfontolni azt, hogy amikor Jézus beszél, amikor Jézus igét hirdet, akkor mindig képekben beszél. Mindig képeket tár elénk. Tehát a szavai, azok bennünk képeket igyekeznek kelteni. És ez azért van, mert a lelkünk mélyén képek vannak. És ezek a képek, ezek lehetnek jók, ezek a képek amennyiben jók, annyiban gyógyítanak, és ezek a képek, amiket hordunk a lelkünk mélyén, ezek lehetnek rosszak, ezek megbetegíthetnek. Jézus fontosnak tartja azt, hogy képekben beszéljen, és ha csak egy kicsit utána gondolunk ennek, és reflektálunk saját magunkra, akkor magunk is meggyőződhetünk róla, hogy ezek a képek milyen fontosak számunkra. Hogyha arról beszélünk, hogy egy jól felkészült ember végez valamilyen feladatot, akkor azt mondjuk általában, hogy képzett emberről van szó. Tehát a benne lévő képekre utal ez a kifejezés. A képzett ember Platón szerint az, aki helyes képeket hordoz magában. Ő elsősorban ezt Istenre vonatkoztatja. Képzett ember az, aki az emberről és az Istenről a helyes képet hordozza saját magában. És itt pontosan ezért olyan fontos, hogy Jézus képeket tár elénk, sőt, leleplezi a képmutatókat az evangéliumban. Ugye a képmutatók, farizeusok azok, akik hordoznak magukban bizonyos képeket, azok a képek, amik belül vannak, azok nem felelnek meg annak, amiket kifelé mutatnak. Vagy lehet, hogy meg is felelnek akár ezeknek a képeknek, de ezek hamis képek. Ezek olyan képek, amiket ők szereztek. Ez egy hamis kép az Istenről, hamis kép az emberről, azaz saját magukról is. És ezekkel Jézus keményen harcol. Képmutatók képet mutatnak, és bármennyire is képtelenek, nincsen helyes képük Istenről, meg saját magukról, mégis meggyőződésük az, hogy képesek. Amikor az ember rájön arra, hogy képtelen valamire, nincsen képe. A képtelenségének a tudatában nyitottá válik. Aki meg azt tudja, hogy képes, az meg önhitté, önelégülté válik. Tehát Jézus leleplezi a képmutatókat, és tulajdonképpen azokkal a képekkel, amiket az evangéliumban tár elénk, ezekkel a képekkel gyógyít. Fogalmazhatnánk így is, hogy lecseréli azokat a képeket, amik bennünk vannak, amiket összeszedtünk, és valószínűleg betegítenek minket. Mert van egy torz elképzelésünk saját magunkról, a másik emberről. Azokat a képeket vetítjük ki folyamatosan a környezetünkre, amiket magunkban hordozunk. És bármilyen felületet talál az ember, egy másik embert, egy ügyet, egy kérdést, arra rávetül mindaz, amit saját magunkban hordozunk. Tulajdonképpen tetten tudjuk érni saját magunkat a kivetítéseink révén, amennyire képesek vagyunk erre már felfigyelni, meg reflektálni. Szóval Jézus a lelkünk mélyén hordott képeket cseréli ki, mert az ember nem tud magától helyes képet alkotni. Se úgy általában az Istenről, se saját magáról, egészen konkrétan a saját személyiségéről. Ebben segítségre szorulunk, egyszerűen képtelenek vagyunk, a magunk képtelenségére kell rádöbbenni. Más megfogalmazásban megváltásra szorulunk. És amíg az ember erre a képtelenségre nem jön rá, addig ezek a hamis képek uralják, betegítik. Nem véletlen, hogy az Ószövetségben ilyen hangsúlyos a képtilalom. Nem lehet ábrázolni, mert az ember csak a maga torz elképzeléseit vetíteni ki az alkotásaiba, és az alkotások megint csak torz elképzeléseket közvetítenének Istenről és emberről. Egy igazi kép van, Jézus maga a kép, Jézus maga ikon. Mert az Istent és az embert a maga személyében tökéletesen kinyilatkoztatja. Jézus az ikon, a kép alapvetően, az igaz. És ugye érdekes módon az Ószövetség a képekkel szemben nagyon gyanakvó. Az Ószövetség a hallásra helyezi a hangsúlyt. A képek azok veszélyesek, azok a képek, amiket szemlélünk, azok általában becsapnak minket. Az Ószövetség Istenét hallani lehet, és az igazság az hallás útján jut el hozzánk, a helyes képek hallás útján. Na most nyilván nem a rádiónak szóló hízelgése ez a tévével szemben, de alapvetően ez egy bibliai és antropológiai igazság. A hallás, a hallgatás során befogadott képek azok az igazak, amennyiben az, akit hallgatunk, igaz. Tehát Jézusnak a hallgatásáról, a Jézus által közvetített képekről, önmagáról adott képről van szó, és amennyiben Jézusról helyes képünk van, annyiban az Istenről is, meg az emberről is egyszerre van egy képünk, és valószínűleg ezért nem is lehet az Ószövetségben ábrázolni az Istent, mert az Isten az ember nélkül nem értelmezhető számunkra, emberek számára, az ember meg Isten nélkül nem értelmezhető. A kettőnek ez a szoros egység, ami Jézusban megvalósul, ez az, ami az igazi képet Istenről is és az emberről is egy képben megmutatja. És itt tulajdonképpen nem teszünk mást, ebben az esetben sem, mint a hallás meg a hallgatás során fogadjuk be ezt a képet, bevallva a magunk képtelenségét. Ugye Ranieri Cantalamessa azt mondja, hogy az Isten teremtette a szemünket azért, hogy lássunk. De az Isten teremtette a szemhéjat azért is, hogy néha becsukjuk a szemünket. Van, amit nem kell és nem szabad megnézni, mert olyan képeket ültet el bennünk, ami a valóságról egy torz képzetet eredményez. Van, amit meg kell nézni, valamit felesleges, sőt, egyenesen távol kell tartani magunkat, és itt nyilván utalok a gyereknevelésre, meg azokra a képekre, amik a gyerekekhez hozzáférnek. De mindesetre visszatérve most ehhez a bibliai képhez, ahol megjelenik ugye előttünk a széles kapunak, meg a szűk kapunak a képe, és ezzel kapcsolatosan a szűk kapun lépjetek be. A szűk kapun menjetek be, mert széles a kapu, és tágas az út, amely a pusztulásba vezet, és sokan vannak, akik bemennek rajta. Tehát ugye a széles kapu az a kapu, amin a többiek meg mindenki más megy. Ez a tudattalan sodródásnak a képe, amire van hajlamunk, mert az olyan kényelmesnek tűnik a kisebb ellenállás felé menni, a tömeggel menni, azonosulni másokkal, feszültségeket, ilyen szempontból konfliktusokat kikerülni. Ez egy kényelmes dolog, de ugyanakkor ez a nem tudatos élet. Haladni valami felé, bejutni valahová, ahová nem tudatosan jutottam, és nem is biztos, hogy sőt, általában nem jó irányba, meg jó helyre jutok be. Na ezzel szemben ott van a szűk kapu. Ugye a szűk kapunak a képe az nem arról szól, hogy ott csak így erőlködéssel lehet bejutni, mert a szűk kapu az a kapu, ami általában ugye a régi városkapuk mellett ott van, akár ostrom idején is könnyű volt őrizni, mert csak egyenként lehetett bejutni. Na egyenként belépni, az kétségkívül erőfeszítést jelent, mert a tudatosságot jelképezi. Valami, ami mellett döntöttem, egyedül lépek be, és ki vagyok téve mások tekintetének. Amikor a magam egyediségét és személyiségét, azaz a magam útját felvállalom. Tehát Jézus tanítványának nem lehet úgy lenni, hogy másokkal sodródva, ilyen spontán, ellenállás nélküli haladással egyszerűen tagja leszek a Krisztus egyházának. Csak személyes döntés alapján, és ugyanakkor pedig a magam személyes útjának a keresésével. Tehát nem jutok az Isten országába, csak hogyha a magam egyedi útját, ezt a fajta egyedülállást is, ezzel együtt járó egyedülállást is felvállaltam. Tehát itt a tudatosságról van szó, az én ajtómról van szó, és ez látszólag megerőltető, de mégis ez vezeti el az embert egyfajta tágassághoz, amikor felvállalja saját magát. Ahogyan valaki fogalmazta, az ember, amikor mások tekintete előtt van, másokkal szemben áll, a saját személyiségét felvállalja, akkor mezítelennek érzi magát. Ott van egyfajta kiszolgáltatottsági érzet, ami nem könnyű. És mégis kénytelenek vagyunk felvállalni, mert ez a látszólag tágas sodródás, ez beszűkít. A tömeghez való tartozás bezár. Míg a saját magunk személyes útjának a felvállalása, a magunk egyediségének a felvállalása, amikor el kell határolódni másoktól, le kell határolni a velünk való viszonyukat néha, nyilván egészséges szempontok alapján, az eléggé kellemetlen megfeszült tud lenni, és mégis ez az, ami egyfajta tágassághoz vezet, egyfajta összhanghoz saját magunkkal. Tehát ez a tudatos gondolkodásnak a képe, a tudatos cselekvésnek a képe, tudom, hogy vagy keresem, hogy ki vagyok, és mi az én feladatom. Valaki így fogalmazott, kín és fáradtság, hogy tudatos emberekké legyünk. Tudatos emberekké válni azt jelenti, hogy a saját magunk félelmeit nem rejtjük egy tömegidentitás mögé. Tehát gyakorlatilag sokszor nem mások tekintenek úgy ránk, mint a természetgyári terméke, mint egy sorozatnak valamiféle, nem is tudom, jellegtelen darabja, hanem sajnos mi magunk tekintünk saját magunkra, akkor, amikor nem vállaljuk fel ezt a fáradtságot, meg néha ezt a kint. Hogy mások tekintete előtt megálljunk úgy, ahogy vagyunk, rákényszerülünk, hogy elfogadjuk. Na és itt jön Jézusnak az evangéliuma. Ha Isten elfogad engem olyannak, amilyen vagyok, árnyoldalaimmal, meg a pozitívumaimmal együtt, akkor én is elfogadhatom, meg el kell fogadnom saját magamat. Akkor én nem tekinthetek magamra úgy, mint a természetnek egy gyári terméke, egy sorozatnak valamiféle példánya. Hanem az az eredeti személyiség vagyok, akit még nem is ismerek igazából, akit meg kell keresni és fel kell vállalni. Jézus azt mondja, hogy kevesen vannak, akik megtalálják ezt a szűk kaput. Ez érdekes, mert az elején azt mondta, hogy a szűk kapun lépjetek be. A végén meg azt mondja, hogy milyen kevesen vannak, akik megtalálják mármint ezt a szűk kaput és ezt a szoros utat. Azaz, előbb megtalálni kell az én utamat, az én kapumat. Mindenki számára Krisztus a kapu. De mégis az én személyiségem az azt jelenti, hogy a nekünk ajándékozott szent lélekkel megtalálni az egyedi utamat, a lelki életemet. Ugye fogalmilag is a lelki élet azt jelenti, hogy a szent lélek az én lelkemben munkálkodik. A keresztény egyediségnek, a személyességnek a principiuma a szent lélek. Aki nem sorozatnak egy termékévé, egy sorozatnak egyik példányává, uniformizált példányává tesz, hanem a szent lélek az, aki ezt az egyediséget kimunkálja. Én nem tudom megtalálni magam identitását. Abban a párbeszédben tudom megtalálni, aminek a főszereplője a szent lélek. Többnyire a közösségen keresztül. Tehát, hogy itt van a dolognak a lényege, hogy személyiséggé válni nem lehet egyedül. Az egyediséget egyfajta magányossággal járó egyediséget felvállalni, és csak közösségben lehet, egy közösséghez képest lehet. És ezért olyan fontos a keresztény közösség, közösségen belül az a fajta társalgás, ami jelent egyetértést is a lényeges kérdésekben, de lehet jelent elhatárolódást is, és szükségszerűen feszültséget is. Ugye az emberek általában, amikor egy keresztény közösségre rátalálnak, ahol tényleg az evangélium szelleme gyökeret vert, ott jól érzik magukat. Nem sokáig, mert ugye azonnal megkezdődik az a formálódás, az az átalakulás, ami aztán feszültséggel jár, egymásnak a kiálló részeiben gyorsan beleakadunk, és hát pontosan ez a lényeg, hogy a konfliktusokat, azokat ne söpörjük szőnyeg alá, vállaljuk fel, tanuljunk meg kiengesztelődni, tovább lépni egymáshoz képest, egymással együtt tovább lépni, ragaszkodni az együtt léthez, de ragaszkodni ahhoz is, hogy én vagyok, ő meg ő. És valahogy ezt a harcot megharcolni, és ez egy dialógusban, egy társalgásban valósulhat meg, egyszerre együvé tartozni, és egyszerre egészséges módon lehatárolódni. Ez nem egy egyszerű dolog, és ezért nagyon sokan leragadnak ott, ennél az első kellemes érzésnél, ahol jól érzi magát, és miután már elkezdődött a küzdelem, a formálódás, az átalakulás, a konfliktusok, jön a kiengesztelődésnek, az újrakezdésnek, újragondolásnak, megújulásnak az ideje, akkor eltűnnek. Akkor keresnek újra egy másik közösséget, az ideális közösséget. Mert élménye, tapasztalata van már, vágy van benne, de keresi azt, ahol ez az első kellemes érzés konzerválható. És már is a széles úton találja magát. Már is nem a szűk kapun és a keskeny ösvényen jár. Jézus ezt a képet azért helyezi elénk, hogy ezt a képet így tudjuk magunk elé tartani, és a legkülönbözőbb élethelyzetekben, hogy ezek a képek beugranak, ezek is spontán be tudnak ugrani. Egy-egy élethelyzetben eligazítást adnak. Ha már egyszer így az odafigyelés révén ezeket a képeket szemléltük, akkor ezek egy ilyen tág mondani valót és sokféle szituációnak a közegében tud eligazítást adni. Egy-egy konkrét élethelyzetben. Ennek a képnek a segítségével Jézus tehát elénk tárja ennek a választásnak, a szűk kapu és a személyes út választásának a szükségességét. Tehát bármennyire is megerőltető, bármennyire kín és fáradtság, hogy tudatos emberré legyünk, és megtaláljuk a magunk személyes útját, és azon rajta is maradjunk, bármennyire is nehéz, de mégis ez az, ami a tágassághoz vezet, ez ami az önmagunkkal való összhanghoz vezet.
Pam Gilbert Antal, Miskolc Vasgyári plébános teológiai tanárt hallották.
Istenem, vedd el tőlem mindenem, amíg átol. Fehér. Én Uram, én Istenem, add meg nekem mindenem, ami segít. Fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd. Én Uram, én Istenem, fogadd el az életem, hadd legyek egészen a tiéd.
Műsorunk hátralévő részében Sík Sándor piarista költő Advent című művéből vett idézeteket hallanak, melyekhez Bozók Ferenc atya fűz elmélkedést. A részleteket Vasvári Bernadett olvassa fel.
1935-ben a szegedi fiatalok kiadtak egy oratóriumot, amelynek az a címe, hogy Advent, és Sík Sándor írta. Merész újítás volt ez, mert az avantgárd szavaló kórusok stílusában szólalt meg a szerző, és ebből az Advent című oratóriumából, amelynek egy másik címváltozata a szerző kéziratában az volt, hogy a mennyei dal, ebből az Advent című oratóriumból így Advent táján, így adventi időszakban választottunk ki néhány idézetet, és ezekkel a Sík Sándor idézetekkel folytatok ilyen meditációs, reflexiós, spirituális párbeszédet.
Kopogtatok a dolgokon, és kérdezem őket, és nem felelnek. Talán nincsen is mondani valójuk, és nem lakik bennük semmi. Valami lakik a dolgok mélyén, valami mozog bennük.
A létezők, a tárgyak és természeti jelenségek nem beszélnek. Mégis vallanak. Vallanak a létről. A teremtett világ Asszisi Szent Ferenc tűzbátyja vagy vízhúgocskája és társaik, Isten szeretetének néma tanúi. Legyen jobb kezünkben Biblia, bal kezünkben valamilyen természettudományos témájú könyv. Szabó Lőrinc kérdezi a Materializmus című versében. Miért dolgozik hús, föld, fa, érc, üveg, növények teste, ezerféle vér, mely valahol és valahogy mégis él, rejtett gerincek titkos veleje, testelem mozgások szent ereje. Miért dolgozik érettünk szüntelen, alázatosan és türelmesen? Miért dolgozik, mondjátok meg, miért? Miért dolgozik a test a lélekért? Istenünk pazarló gazdagságával és pompájával terít elénk tarkabarka rétet, körénk illatos fákat és színes állatokat, madarakat.
Irgalom. A hangot akarom, a kinyúló kezet akarom.
Mikor a Magyarországon működő vallási közösségekről tanultam a főiskolán, megjegyeztem egy érdekes nevű kis felekezet nevét. Az a felekezet neve, hogy nyújtsd a kezet Krisztusért szeretett gyülekezet. Péter apostol meglátja, hogy Jézus a genezáreti tavon jár. Halljuk Jézus hangját. Azt mondja Péternek, gyere! Péter elindul, kilép a bárkából, és tesz néhány lépést a vízen. De annyira megijed a saját hitétől és annak erejétől, hogy elkezd merülni. Jézus Péter felé nyújtja a kezét. A két kéz találkozik. Ne légy kicsinyhitű. Ne ijedj meg a saját hitettől, se annak hatásától, erejétől, következményeitől.
Aki alkot, tudja miért. Aki széttör, tudja miért. A testem mondja, a lelkemért. a lelkem mondja, vagyok valaki gondja, a vég a kezdet pontja.
Amikor teológiát tanultam, az volt az érzésem, hogy a teológia, a biblikum, a teodícea, a dogmatika és más stúdiumok összetörik a gyermekkorból hozott tradicionális hitemet. Ebben nem is tévedtem. De rájöttem, azért törte össze, hogy később valami erősebb alapokon álló, erősebb épületet rakjon össze a naív hit törmelékei, cserepei helyett. Életünkben is gyakran érezzük azt, mintha olyan megtörésekben, széttörésekben lenne részünk, betegség, gyász, kudarc, krízisek, amelyek már-már elviselhetetlenek. Ilyenkor Isten mintha ezt mondaná: most kettesben maradtunk, ehhez mit szólsz? Ezzel kezdj most valamit.
Testvér, nyújtsd a kezed, gyerünk, a harsona vezet. Ne nézzünk se jobbra, se balra, csak ügyeljünk a mennyei dalra. Csak előre, előre nézzünk, kutakodni nem a mi részünk. Bennünket hívtak, gyerünk, a Jóisten ballag velünk.
Aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint, nem alkalmas Isten országára, Lukács 9.52. Ne rágd magad a múltadon. Ne légy a jelenben és jövőben rabszolgája annak, ami a múltadban nem sikerült. Ne tedd az elhibázott múltat jelenné. Figyelj az utadra és a célodra. Krisztus diszkréten, alig észrevehetően úgy szegődik melléd útitársul, mint az Emmauszi tanítványok mellé. Nem előtted vonul diadalmasan, hanem melletted sétál, elkísér. A te tempódban.
Hogy megtisztelted az emberészt, hogy megmutattad egyszer arcod, de átadod nekünk az emberi harcot, s a szent tövist, a tévedést.
Krisztus elénk élt egy harmonikus, ám küzdelmes és nélkülözésektől, szomorúságtól, testi kínoktól sem mentes emberi életet. Isten azért lett emberré, hogy emberi élet példájával megmutassa: nehézségeink, örömeink, bánataink, szenvedéseink közepette, azokkal együtt vagy azokat elfogadva, nekünk is lehetne egy emberibb életet élnünk.
És életemet adom e hitért, hiszek, és az én hitem ad nekem erőt, hiszek, és hitemmel világoskodom a világ előtt. Hiszek, és hitem alkotás és szeretet, követ hasít és alapotás, és megépíti az épületet.
A hittel élő ember akkor is jól láthatóan világít, ha a végtelen kozmikus sötétségben apró kis mécsesként kell is pislákolnia. Kezed, ha gyújt körön picinke mécsest, amíg viasz és rövid kanóca tartja, egy kontinensnyi ésen fog ki rajta. Nem oltja őt ki semmilyen tömény est.
Az óra elérkezett. Már van miért, már van kiért. Az emberért, az Istenért. A megkeresztelt mindenért.
Küzdő és kezdő ifjúkorunkban kitűzünk magunk elé ilyen-olyan közeli, távoli célokat. Végül rájövünk, egyetlen értelmes célunk Isten. Adi szép szavaival: a sorsom menni, 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 s az álmom az Isten.
Sík Sándor piarista költő Advent című művéből vett gondolatokat hallottak Bozók Ferenc atyától. A részleteket Vasvári Bernadett olvasta fel. Ezzel műsorunk már a véget ért. A zenei szerkesztő Bartók Beáta, a technikai munkatárs Birincsik Márton, az adás szerkesztője Tikovics Ernő volt.
Right.
Itt a Szent István.